a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint az írva található a zsidókhoz írt levélben, a levél 12. fejezetében az első 12 vers szerint. Tehát Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből olvasom a 12. részből az első 12 vers szerint a következőképpen. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelketekben elalélván. Mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen, és elfeledkeztetek-e az intésről, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, kit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, amikor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival, mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa. Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok és nem fiak. Aztán a mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk ki a lelkek atyának, és élünk. Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl. Isten áldja meg az ő igéjét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megértői, gyümölcstermő, megtartói is lehessünk. Gyertek szeretteim, ezért imádkozzunk felállva helyünkről. Köszönjük, hatalmas Urunk, hogy a Te szeretetednek vagyunk a célpontjai. Köszönjük azt, hogy a kiválasztottakat, azokat, akiket az üdvösségre hívtál, szeretetedbe vonod és tanítod őket. Urunk, ma is úgy állunk meg előtted, mint akik a Te szavadra várunk, hogy tegyél bennünket bölcsé, mutasd meg a mi utunkat, adj világosságot a döntéshelyzeteinkben, láthassuk a szenvedéseinknek az értelmét, vagy pedig legyen mélyebb a mi hálaadásunk, miközben téged dicsőítünk. Gyermekeidnek nevezel bennünket az igében, hatalmas Urunk. Így úgy állunk előtted, mint gyermekek, mint akik bízunk benned, és mint akik várjuk azt, hogy hozzánk szólj. Látod azt, hogy alkalmatlanok vagyunk arra, hogy előtted megálljunk. Képtelenek vagyunk magunk erejéből megérteni a te gondolataidat. Hát még meg is cselekedni azokat a parancsokat, amelyeket adsz nekünk. Kérünk, légy itt közöttünk, és szent lelked által munkálkodj bennünk. Te világosítsd az értelmünket, a meghomályosult gondolkodásunkat. Kérünk, tetted alkalmassá arra, hogy megértsünk téged, és a szívünkbe égjen a te igazságod. Köszönjük azt, hogy te ezt megteheted, hatalmad van rá, és meg is teszed. Az Úr Jézusért kérünk, így hallgass meg bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, az ige hirdetésére készülve énekszóval könyörögjünk. Énekeljük a 294. dicséretünk első versét. A 294. ének első versét énekeljük. Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a zsidókhoz írt levélből, a már felolvasott szakaszból olvasom, a 12. fejezet első 3 verséből. Isten igéjét helyet foglalva hallgassuk meg. Tehát az Úr igéjét a zsidókhoz írt levélből olvasom a 12. részből az első 3 vers szerint a következőképpen. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadás szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Szeretett testvéreim az Úrban, mi a hit? Sokat gondolkozunk ezen, és rendkívül sokfajta választ kapunk, főleg akkor, hogyha a világ felől kérdezzük, hogy ki mit gondol a hitről. Rendkívül nagy veszélybe vagyunk, mert hogyha megkérdezzük az embereket, hogy mit gondolnak a hitről, akkor azt látjuk, hogy mindenki a saját maga elképzelése szerint ad erre egy választ. Ezekből a válaszokból nyilván sokféle dologról következtethetünk, hogy abban adott emberben milyen reménység lakik, de mégis az, hogy Istent nem ismerő emberek mit gondolnak erről, nagyon sokszor azt látjuk, hogy a hívő embereket is befolyásolja ebben. Sokszor önmagukat keresztjének tartó emberek, akik templomlátogatók, valamely egyház felekezett tagjai is, a legkülönfélébb elképzeléseket táplálják magukban ezzel kapcsolatban, hogy mi a hit. Református, protestáns belkekbe is beszivárog egy olyan gondolat, hogy ez egy olyan váltóféle, egy zálogféle, amelyet magunkban gerjesztünk, amelyre ráneveltek bennünket, amelyet a kultúra által elsajátítottunk, amelybe belenevelkedtünk, és aztán, amikor az Úr előtt majd meg kell állnunk, akkor mint egy váltópénzt odaadjuk, és cserébe kapunk üdvösséget. Vagy egyesek szerint olyan a hit, mint egy méteres favona, azóta nem emlékszünk erre még az iskolai időben, én emlékszek rá, amivel kaptuk a tanárnénitől a körmöst, ki mennyit attól függően, hogy mennyire szolgált rá, tehát egy fegyelmező eszköz, amelyik kordában tartja az ember életét. Aztán van, aki azt mondja, hogy olyan ez, mint ez ópium, a gyengéknek való, igen, neked fontos, hogy templomba járjál, ott egy kicsit meglelki gondoznak, egy kicsit összeborultok, mint a káposztalevél, megbeszéled a bajokat, amik történtek veled a héten, és hát kell neked az a hit, tényleg jó dolog az a hit, járjál csak oda, mert aztán a következő hétre lesz erőd. Nagyon érdekes gondolatokkal találkozik az ember, próbáljuk meg ezt a tesztet, beszélgessünk olyanokkal, akit esetleg hasonló egyházi belkekben is rendszeresen látunk. Mi a hit, testvéreim? Isten egyértelműen elmondja ezt a Bibliában, mondanom sem kell, mert nyilván az is fontos, hogy erről ki mit gondol, de azért nekünk mégiscsak van egy mércénk. Isten elmondja azt, hogy milyen az a hit, amellyel hozzá közelíthetünk, amely az ő ajándéka, és amely által kapcsolatban lehetünk vele. Nagyon sokféleképpen fejezi ezt ki a Bibliában, sok képet használ az Úr, hogy ezt nekünk elmagyarázza, és hogy ezt erősítse bennünk, és a mai igénk is ezzel fog foglalkozni, egy csodálatos képet használ szemléltetésül a Szentlélek Isten, hogy az Úr a választottainak elmondja azt, hogy mi a hit. Nagyon fontos, hogy ezen elmerengjünk, testvéreim, rendszeresen, mert ez az Istentől kapott hit, a hívő embernek az a legmagasabb fokú képessége, amelyet nem lehet magunkban gerjeszteni, amelyet nem lehet, mint mondtuk, megtanulni, örökölni. Ez az, ami felülről száll alá az Úrtól. És ez a mai igénk arra buzdít bennünket, hogy ebben a hitben erősen álljunk meg. Lehet, hogy egy kicsit zavaró, hogy kétfelől támasztja meg a kerítést Isten, mert egyrésztről úgy bomlik ki előttünk a hit természete, mint amely egy felülről jövő ajándék, ugyanakkor meg parancsolja is Isten, de hát ez ilyen. Nagyon sok mindent így mond el nekünk Isten, ez egy egymást támogató feszültség a Bibliába. Ajándék, ami az Úrtól száll alá, ugyanakkor mégis parancsolja, hogy a hitben erősen álljunk meg. Mi a hit, testvéreim? Azt mondja itt a Szentlélek Isten, hogy olyan, mint egy versenypálya, küzdőtér, régiesen mondva, amelyiken a sportoló elindul a futás versenyszámában, a rajtvonalhoz állva, amint eldörül a fegyver, fut, 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 és látja maga előtt a hatalmas célt, a dicsőséget. És ezen a pályán jönnek aztán a veszélyek, a kísértések, az akadályok, amelyek vissza akarnak a futásban vetni bennünket. Mielőtt azonban belekezdünk ennek a képnek a természetébe, mindenek előtt azzal a kérdéssel foglalkozunk, testvéreim, hogy mit jelent ez a szócska itt, hogy mi. Mert úgy kezdődik ez az egész buzdítás, amikor ezen a pályán való futásunkban akar bennünket az Úr erősíteni, hogy mi is, és elkezdi mondani többes szám első személybe, hogy hogyan akar bennünket, minket Isten bátorítani ezen a futáson. De nagyon fontos kis rövid szócska itt a Bibliában, hogy mi is, akiket az Ószövetségben élő emberek, hívő emberek ilyen nagy fellege vesz körül, mi is tegyünk félre terheket, nézzünk fel az Úrra, gondolkodjunk azon, amit Jézus tett, megszólít bennünket, hogy mi. Nagyon sokszor átsiklunk ezen, testvéreim, pedig fontos, mert ennek a szócskának az értelme azt a kérdést is támasztja, hogy mi pályán vagyunk-e. Mert az, amit itt mondani fog az ige, azoknak szól, akik a versenypályán futnak, azaz a hívőknek, a keresztjén újonnan született embereknek. Azért fontos ez a szócska, mert Istennek mindig címzettjei vannak. A Szentlélek Isten nem elbeszél az emberek feje előtt, hanem nagyon fontos, hogy konkrét embereknek beszél, a választottakhoz szól, azokhoz, akik küszködnek, akik nehézségekben vannak, akik futnak az Úrért és az Úr pályáján. Kik a hívők? Azok a hívők, akik életüket az Úrnak szentelik, akiket a Szentlélek Isten elhívott az örök életre, akiket rajtvonalhoz állított Jézus Krisztus, azok, akiknek a szívében mindennél fontosabb Jézus Krisztus személye, az ő igazsága, akiknek a szíve csak érte ég, csak neki akarnak engedelmeskedni, nap mint nap őt dicsőítik az evangélium mélységéért, és látják azt, hogy ők örökösök, az örök életnek az örökösei, ígéret szerint. Ezeknek szól ez az ige, nekünk szól ez az ige, testvéreim. Ezért mondja itt egyből az elején az apostol, hogy mi, rólunk beszél, hozzánk beszél. Pályán vagyunk, szeretteim. Úgy érezzük, hogy ránk ez az útmutatás érvényes. Fog ez nekünk segíteni? Vagy már letértünk róla? Ha viszont ott vagyunk a pályán, akkor azt mondja az Úr, álhatatosan, vagy más szóval, kitartással fussuk meg ezt a pályát. Nem mondaná, hogy ezt tegyük, ha nem volnánk hajlamosak arra, hogy letérjünk a pályáról, megálljunk, hasra essünk, és elbukjunk. Ez egy nagyon fontos utasítás, mert sok az akadály. Számos erő létezik, amely le akar bennünket téríteni erről a pályáról, hogy ne fussunk, vagy ne úgy fussunk, esetleg ne ezen az úton. És ennek az eléréséhez bizony nagyon hatékony eszközei vannak a nagy figyelem elterelőnek. Észrevettétek, hogy mennyi minden el akarja terelni a figyelmünket, miközben a pályán vagyunk? Mekkora a veszély, hogy ne arra koncentráljunk, hogy a pályán maradjunk és ott fussunk, hanem ahogy a világ a tempója szerint diktálja, úgy és akkor és ott. Nagyon megy ma, testvéreim, az elterelés, nagy üzembe folyik. A hívőknek a versenypályáról való lelökdösése, megállítása, felbuktatása. Hogyha három megkérdezettet nézünk, hogy miért nem járnak templomba, vagy mondhatnám, a gyülekezetnek miért látogatják olyan gyéren az igei alkalmait, akkor meggyőződésem szerint legalább ketten azt fogják mondani, hogy azért, mert nincs rá idő, nem fér bele. Jönnek a magasztos és sokszor rendkívül tiszteletet ébresztő érvelések, okfejtések, hogy az ember a végén már szégyeli, hogy egyáltalán megkérdezte, hogy mi van veled, miért nem látlak. Múltkor mondta valaki, hogy hát nekem meghalni sincs időm. Nekem annyi dolgom van, hogy nekem meghalni sincs időm. Tetszik tudni, sok a megrendelés, a munka, keresni kell az új projekteket. Hát általában nem szoktam az ilyen eseményeket összekötni egymással, de itt nem tudtam nem rágondolni arra, amit mondott, amikor két nappal később mesélték, hogy ez az ereje teljében lévő fiatalember meghalt. Meghalt. Nem volt neki diagnosztizált krónikus betegsége, nem baleset volt, megállt a szíve. Boncolták, próbálták keresni az okát, megállt a szíve. De neki nem volt ideje meghalni, mondta ő. Rendkívül tragikus volt ez a tapasztalat. Valahányszor, amikor azt mondják azóta, hogy nekem nincs időm meghalni, nekem mindig ez jut eszembe. Nem mondjunk ilyet. Nem mondjunk ilyet. Mi tudom, hogy nagyon elfoglalt emberek vagyunk, rengeteg a munka, rengetegre kell koncentrálni, rengeteg felé kell menni, de okot mindig találunk arra, hogy mi miért ne figyeljünk az Úrra. Megfigyeltétek, hogy a végén mindig mi az eredmény, bármilyen okfejtésbe megyünk, hogy az Úr húzza a rövidebbet. Isten kimarad, háttérbe szorul, ott áll minden tekintve a sornak a legvégén, és mi a cél, ami ilyenkor mindig beteljesedik, hogy ne ő legyen az első, hogy kizökkentsenek, felbuktassanak. Ez az ige két nagyon érdekes tényezőt nevez meg, amelyek bennünket akadályoznak. Talán ezek a legjellemzőbb veszélyek. Az egyiket így fogalmazza, ránk nehezedő teher. Ránk nehezedő teher. Ez egy nagyon érdekes szókapcsolat, és azokra a dolgokra figyelmeztetnek bennünket, emlékeztetnek bennünket, amelyekre minden bizonnyal az apostol is gondolhatott ebben a képben maradva, hogy vannak olyan terhek, amelyek a futót akadályozzák a futásban. A teher lehetett akkoriban egyesek szerint a súlyfelesleg. Ha egy futó elhízott, nem vette komolyan az edzést, nem figyelt oda a mestereknek az útmutatására, és saját kezébe vette a táplálkozást, az edzési időt, nem azokat a feladatokat csinálta, amelyek neki elő voltak írva. Az ilyen elhízás már akkor is visszavetette a versenyzőt, nem tudott úgy szaladni, hamar kifáradt, kedvetlenné vált, és ami a legfontosabb, mindig vesztett, rendszerint vesztett. De egyesek arra is gondolnak, amikor ezt az igét mondja itt az Úr, ezt az akadályt, hogy ránk nehezedő teher, hogy voltak olyan futók, akik szerettek flancolni, díszes ruhát felvenni, amely tetszett a közönségnek, és amelyben ott megjelentek az arénában, és ezzel bizony elkápráztatták a közönséget, de önmagukat ez visszavetette a versenyzésben. Akadályok és terhek tapsoltak nekik, persze, meg szépek voltak, ahogy ott csillogott, villogott a ruhájuk, de mégis visszavetette őket abban, hogy a célt mi hamarabb elérjék. Akadályok és terhek. Nekünk is vannak terheink és akadályaink, és itt nagyon fontos látni, szeretteim, hogy nem azokról a terhekről beszél az ige, amelyeket Isten rak ránk, mert ilyenek is vannak, hanem azokról a terhekről, amelyeket mi aggatunk magunkra, vagy ránk nyomnak kívülről, de biztos, hogy az Úrtól vannak ezek a terhek. Nagyon jó indikátor megnézni, hogy hogy futunk. Segítenek, vagy nem? Mert ha az Isten rak ránk terhet, az mindig előre visz. Az még inkább felgyorsít bennünket, még hűségesebb futásra fog ösztönözni. De ha nem, gondolkozzunk el ezen. Honnan származik ez a teher? Mi vonz annyira, hogy nem Jézus terhét választod? Mi kecsegtet? Mit kínál más, ami jobb, szebb és boldogítóbb, mint az övé? Szeretett testvéreim, nagy veszélyek ezek. Aztán beszél itt egy másik akadályozó tényezőről is az ige, amit úgy fogalmaz, hogy bennünket megkörnyékező bűn. Na hát ez is egy nagyon érdekes és mély kifejezésrendszer. Úgy is visszaadhatnánk a Bibliának itt a szavait, hogy kísértések, amelyek minket könnyen törbe csalnak. Könnyű kísértések. Ez azt jelenti minden bizonnyal, hogy mindenkinek vannak olyan kísértések, bűnfajták, hogy így mondjam, az életében, ami neki könnyebb csemegét jelent. Míg egyeseknek az meg se fordul a fejébe, egyes hívőknek, hogy abba elessenek, vannak olyan bűnök mindannyiunknak, amelyek nekünk bizony a gyengéink, a gyenge pontjaink, és mi tudjuk azt sokszor jól, hogy nekünk ez kísértés. Ezért ettől óvakodni kell. Azt mondja itt az ige, hogy a futó Istennek a gyermekei, akik a versenypályán futnak, legyenek ebben ennek tudatában. Itt még nem az elbukásról beszél, hanem arról, hogy ezek a kísértések fognak jönni, és mi legyünk éberek, nézzünk föl rá, hogy azt ne tegyük, mert ezek mindig el fogják venni az árat, és meg fogják bosszulni magukat. A sátán nagyon jól ismeri a gyenge pontjaidat, nyilván ott fog támadni, mert nem bolond, okosabb nálunk. Neked mik a gyenge pontjaid, amelyek rendre nyomorítják az életedet, meg mások életét is, amelyikbe ott vergődsz, amelyikből nem tudsz kiszállni, vagy egy rövid időre igen, de aztán visszazuhansz. Isten annyira szeret bennünket, hogy figyelmeztetés kér, gondolkozzunk el ezen. Gondolkozzunk el ezen, egy kicsit álljunk meg, és nézzünk szét, hogy nekünk mik a gyengéink. Mik a megkörnyékező bűnök, amelyek könnyen csapdába csalnak, és hamar veszélybe sodornak. Sok ilyen van, de talán meggyőződésünk lehet, hogy a legáltalánosabb, amiből mindegyik ilyen kísértésünk kiindul, az az, hogy önmagunk körül forgunk. A hívő emberek is nagyon sokszor önmaguk körül forognak. Ez volt a kísértésnek, az ősbűnnek is a legnagyobb gyökere, hogy olyanok akartak lenni, mint Isten, tetszett nekik, hogy felemelkednek az első emberpár képviselői, Ádám és Éva, de aztán hatalmas árat kellett ezért fizetni. Önmaguk körül forogtak, önmagunk körül forgunk, és ezért sokszor képtelnek vagyunk szolgálatokat ellátni. Mert az én, az önmagam szeretete. Múltkor mondta valaki, hogy na hát ezt soha nem fogom megbocsátani magamnak. Hogy mi milyen szigorúak is tudunk lenni magunkhoz, testvéreim, hogy nem fog soha magának megbocsátani. Olyan szigorúak vagyunk önmagunkhoz, hogy még a bűn mércéjét is magunkhoz mérjük, és képesek vagyunk annak az értelmét is magunkhoz szabni. De hogy mi Isten bántjuk meg, hogy az ő szeretetét tiporjuk lábbal, hogy az ő törvényét rontjuk meg. Figyeljük meg, hogy az sokszor csak a második vagy a harmadik. Először azt elemezgetjük a bukást, hogy nekünk, nekem abból milyen károm származik, és abból hogyan lesz hátratételem. Önzőség, önmagunk szeretete. Sokszor látom azt, hogy ez akadályként jelentkezik, úgyis generálja azt, hogy kényelmes hívők vesznek bennünket körül. Mert én ezt így szoktam meg, és ez a legegyszerűbb dolgokba is testet tud ölteni, meg a legmélyebb lelki vonulatokba is. Nagyon érdekes azt hallani, hogy amikor kérdezem, hogy valaki miért juggat, miért megy olyan sűrűn, miért nem olyan sűrűn a templomban, miért marad inkább otthon. Hát azt mondja, hogy megvan benne a vágy, de annyi dolgom van otthon, hogy én ezt így szeretem, akkor mindig fölborul a vasárnap, ugye főzök, indítom a gyerekeket, de azt, hogy elgondolkozzon rajta, hogy előkészülhet arra, vagy bevonhatja a családot, ebben megértetheti, imádkozhat ezért, hogy ez egy Úrnak szentelt, elkülönített idő, az már nem. Én ezt így szoktam meg. Én nem megyek arra a bibliaórára, mert én akkor kapálni szoktam, mert akkor már nem süt annyira a nap. Hűs van, ahogy ezt felénk mondják. Ezen nem változtatok. Ezt én így szoktam, tiszteletes Úr. Nálunk ez így szokott lenni, mert én vagyok a világ középpontja, nekem ez a ritmusom, és jaj, nekem, ha ez felborul, kényelem. Vagy nagyon sokszor ezért nem konfrontálódunk, nem vállaljuk a másik emberrel az összeütközést, ha szólni kell, ha őrállónak kell lenni, vagy az evangélium esetleg bennünket negatív megkülönböztetésben részesít, mert sokkal kényelmesebb hallgatni, nem kiteríteni a kártyánkat, nem megtudni, hogy mi kik vagyunk, mert akkor esetleg vizsgáznunk kell, és sokkal több mindenre kell figyelnünk, a másikkal szembe kényelmesek vagyunk. Eszünkbe juthat Nikodémus, aki éjjel ment a mesterhez, nem aludt, nem érdekelt, hogy nem pihenhet, mert annyira furdalta a kíváncsiság, hogy Jézusnál mit jelent az újonnan születés szüksége. Vagy a napkeleti bölcsek még korábban, akik milyen hosszú utat tettek meg, hogy találkozhassanak az üdvözítővel, és hódolatukat tegyék, dicsőítsék őt, vagy Sába királynő, ugye még korábban, aki hatalmas utat tett meg, hogy Salamon bölcsességét, így a Krisztus bölcsességét hallgassa, és abban részesülhessen. Ha valaki keresi az Istent, ha valakiben ott van a működő, ellenállhatatlan kegyelem, az nem fogja azt mondani, hogy nekem ez nem jó, hanem az menni fog, és keresni fogja a lehetőséget. Így vagy úgy, de áron veszi meg, hogy találkozzon az Úrral. Aztán vannak, akik a saját elképzeléseiken nem tudnak túljutni. Ez is egy akadály a hitben, a versenypályán való futásban, mert kényelmes a régi jó bevált dolgokhoz ragaszkodni. Lehet, hogy azok nem az Úr szerintiek, lehet, hogy nem is látja azoknak az igei gyökereit, de ők ezt így szokták meg, mert ez a hagyomány, mert ebből nagyon rossz lenne kibillenni. Ez így kényelmes, nem elgondolkozni azt, hogy valamit miért csinálunk. Annak mi az oka? Talán az egyik legnagyobb példa erre az egyik sákramentumunk, az úrvacsora, amit nagyon könnyen meg tudunk szokni, a látható igét, hogy mi miután következik, milyen kelyhet használunk, hogyan van felszeletelve a kenyér, de hát ezek mind-mind szimbólumok, jelképek, amelyek túlutalnak önmagukon. Eljutunk-e a látott dolgokon felül, azok felé, a dolgok felé, amelyeket ez ki akar ábrázolni az evangéliumig. Vagy pedig megszoktuk, és ez így működik. Akadályok, reggelig sorolhatnánk, szeretteim, de láthatjuk, hogy nagyon sok akadályt gördítenek felénk, és ezeknek az akadályoknak nagyon sokszor mi vagyunk az okai. Mi vagyunk az okai. Van egy orvosság, amit itt ajánl nekünk ez a drága szent leckénk, mégpedig azt, hogy amikor jönnek ezek, tegyük félre, dobjuk ki a terheket az életünkből, rázzuk le magunkról, és ne ezek akadályozzanak bennünket. És ezt csak úgy tudjuk megtenni, ha felnézünk Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Nézzünk fel ő rá. Ez ennek az igének a kulcsgondolata. Ezt kéri tőlünk. Ha pályán akarsz maradni, futni akarsz, ráadásul nem is akárhogyan, nézz fel Jézusra, a nagy futóra, aki már futott előttünk, megfutotta a pályát és győzött. Mert nem lehet olyan nehézséggel találkozni a mi pályánkon, amit ő ne ismert volna. Nem véletlen, hogy ezt kéri tőlünk az ige, hogy ő rá nézzünk fel. Ne csak rápislancsunk, ne csak ránézzünk, nézegessük, hanem őt nézzed, de szüntelen, Jézus Krisztust. Nézel-e rá, testvérem, vagy te kire szoktál nézni, amikor jönnek a nehezek, amikor felborul az életed hajója, kire nézel? Magadra? Hát magunkra nézhetünk, mert magunkban nem sok vigaszt találunk. Nem húzhatjuk ki magunkat a saját hajunknál fogva a mocsárból. Vagy a másikat nézed, a másik embert, hogy majd az segít a kapcsolataid, vagy valamilyen pártban reményked, politikai formációban, valami ideológiában, eszmébe, emberi ígéretek azok, amelyek neked segítenek, amikor úgy érzed, hogy nehéz, hogy majd az vált meg, és az segít. Nem volt elég a történelmi lecke? Kire nézel? Emberben bízol, csalatkozni fogsz, mert a hit nem az embertől jön. A pályán való megerősödés, a dolgaink rendbe tétele, és a futás intenzitása nem az emberek által jön. Nem mi gerjesztjük magunkban az erőt, hanem felülről jön az erő. Jézus Krisztustól. Látod Jézust? Hadd kérdezzem meg, felismered még őt? Vagy már akkorát estél, hogy ott fetrengsz a porba, és azon se gondolkodsz, hogy innen van esély fölállni, és tovább futni, és győzni. Hallod még őt? El tud még téged érni? Hogy azt kéri tőled, nézz rám, mert én vagyok a hitednek a szerzője, és én tudom a hitedet megerősíteni. Ez a drága Jézus, amikor azt mondja, hogy nézzünk rá, mindig azt kéri tőlünk, hogy az igében keressük őt. Mert mindig az igébe jön közel hozzánk. Biblia által és az azon felépülő ige hirdetésen keresztül tudunk mi felnézni Jézusra. Ott szemlélheted őt igazán, hogy ő mit mond, mit kér tőled, mi a terve veled. Ő a győztes vezér, és ő ismer téged, ő állított téged pályára, tudja azt, hogy annak mi a hossza szélessége, mikor indultál el, mi a feladatod, és ott mondja el, hogy mi vár rád, miért vagy tagja az ő országának. Ő megmutatja a célt, és ez ad erőt. Ő rá nézzél, mert különben elveszel, és elbuksz. Ő indítja el a hitünket. Érdekes ez a szókapcsolat itt, hogy ő a hitnek szerzője és beteljesítője, elkezdője és bevégzője, az alfa és az omega, mintha ez jutna eszünkbe a Jelenések könyvéből. Ő az, aki kiválaszt, ő az, aki megkeres, a kegyelme által kiragad a halálból, értelmet ad az életednek önmagában, és ő az, aki végig megtart a pályán. Nem úgy van, ahogyan sokan képzelik, hogy egyszer megtértem azt is önerőből, aztán erőnek erejéből saját magamat pszichológizálva maradjak meg a hitben, erősítsem magamba. Hát ő folyamatosan hordoz bennünket a pályán. Ő indított el, és ő tart meg a megszentelődést is, ő adja. Nem csak a megtérést, az újonnan születést. Ő az, aki egyre inkább formálni akar a saját képére. És ez csak úgy teszi meg, hogy közben ránézel, hogy milyen a mérce, milyen a tökéletes kép, a forma. És akkor aztán látjuk ebben a tökéletes tükörben azt, hogy nekünk hol kell gyógyulni, változni, mit kell másképpen csinálni. Ő folyamatosan ott akar lenni velünk a pályán, és ott is van, és néz bennünket. Mi lehet, hogy levesszük róla a tekintetünket, de ne legyen kétséged afelől, hogy ő sohasem veszít téged szem elől. Mindig lát. És ebben a nézésben benne van a predestináció. Ebben benne van az az örök dicsőség, amit ajándékként készített el az őt szeretőknek. Ebben benne van a megbocsátás arra az esetre, ha te már levetted a szemedet róla, ha elbuktál, ha assa estél, ha letéltél a pályára, ez a szeretet akkor is visszahoz, mert ő nem veszíti szem elől az övéit. Nem úgy van, hogy majd lesz valahogy, az ember mindig jobbat remél, hanem ő akar hordozni a pályán, és ő tart meg a pályán. Nála nélkül nem tudsz futni minden ámítás, ha nem így gondolod. És nem is ért célba. Ő benne történik minden. A világ teremtése előtt kiválasztott, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte a szeretet által. Ő az, aki a nagy futó és győztesként bennünket az üdvösségre visz. Őt hallgassuk, mert ő az Atya szeretett fia. Látom sokszor az emberek szenvedését, a kínlódását az életben, hogy mennyi kacskaringós útra rátévedünk, aztán átszegezzük magunkat meg annyi fájdalommal, elkeseredünk, egyre mélyebbre csúszunk, és nem látjuk, hogy az életünk igazi tragédiája nem az, hogy kicsi a fizetés, nem figyel rám a gyerek, nincs rájuk hatalmam, nem ért meg a férjem, feleségem, rossz a házasságom, elviselhetetlen a munkatárs, ezek csak külső jelek. Az igazi tragédia az, hogy nem látják Jézust, hogy nem látják őt. Mert ha nincs ott Jézus, nincs ott az élet. A kapcsolat nélkül csak egy vegetálás és tékozlás az életünk, testvéreim. Ha nincs ott Jézus, akkor mindenből a legnagyobb hiány fog keletkezni az életünkbe. Ne várj semmit ajándékként, ami csak akkor adatik meg, ha azt Jézus adja az ő jelenlétében. Ő rá kell felnéznünk a hitnek szerzőjére és beteljesítőjére. Őt nézed, és ne a másik futót vagy a pálya hosszát. Milyen széles, mérit kell futnom? Hát gondolod, hogy mindez véletlen? Hogy neked ott kell futnod? Hogy neked éppen az a pálya adatott azokkal az akadályokkal? Ő elénk szabta azt a pályát, így is mondhatnánk, hogy az előttünk lévő pálya az olyan, mint egy személyre szabott pálya. Ismeri a képességeinket, a bűnöket, amelyekbe könnyen belemegyünk, ismeri, hogy milyen terheket szeretünk magunkra aggadni, hogyan szoktunk hasra esni, felbukni, ezért olyan pályát ad, ami ránk van méretezve még ebbe, és azt mondom, testvéreim, hogy a szeretete tükröződik, hogy nekünk ilyen szempontból milyen életünk van. Ő, aki kijelölte a nemzetek határait, akinek az akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejünkről, nem gondolod, hogy ne tudná azt, hogy éppen most hol futsz? Mi a nehéz neked? Miért zilálsz annyira? Vagy milyen megkörnyékező dolgok vesznek téged körül? Ne azt nézd, hogy te miért itt futsz a másik, meg miért azon a terepen, vagy miért ezekkel, miért ez liheg a nyakadba, vagy neked azt miért kell fölemelned és magaddal vonszolnod, hanem azt nézd, hogy közben őt dicsőítsd meg. Azon rágódjunk inkább, hogy úgy fussunk, hogy őt dicsőítsük, és ezt csak akkor tehetjük meg, ha reálnézünk. Testvéreim, nézzünk fel Jézusra, és kitartással, álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát, küzdőtért. Nagyon fontos ez, szeretteim, hogy így fussunk, mert ez lesz áldásul a saját életünkre, így azokra, akik ránk bízattak, akiket vezetnünk kell, akikről gondoskodnunk kell, így tudjuk csak erősíteni. Magunkat nem prédikálhatjuk, magunkat nem adhatjuk, nincsenek emberi praktikák, tanácsok, amelyek ebben segítenek bennünket, pár sokat kínál a világ, egyedül Jézushoz, akire nézhetünk. Ő a legfőbb tanú, aki tudja, hogy lehet győzni, ő volt az, aki győzött, a hit fejedelme, szerzője és bevégzője, elénk állította az előző fejezetben az ószövetségi futókat, akik nagyon sokat estek, buktak, nagyon sokszor elhasaltak, nagyon sokszor nem tudták kiábrázolni azt, hogy milyen az Urat megdicsőítő futás, de mégis átragyog az életükön keresztül a kegyelem, a nagy futó váltságműve Jézus Krisztus, és ezért mondja, hogy nézzünk mi ezekre a hitben példaképekre, akik mind-mind Jézus Krisztust mutatták, és aztán emeljük a fejünket Jézusra, a nagy úttörőre, a hit nagy úttörőjére, aki megmutatta azt, hogy mi vár ránk. Jézus futását is jellemezte a szenvedés és az öröm. Ez is egy nagyon érdekes szópár itt az igében. Felfigyelhetünk arra, hogy az evangéliumból két mozanatot emel ki itt a Szentíró, az apostol. Az egyik az, hogy az előtte levő öröm helyett a keresztet választotta az Úr Jézus Krisztus. Tehát itt a halálára és a kínjaira gondol az Úr, amelyeket mi okoztunk. A másik pedig a cél, hogy az Atya jobbján van, dicsőségben van már ez a Jézus Krisztus, és ahogyan Jézus életében is csendesen tündökölt át mindig az Istennek a győzelme, az Atya szeretete, úgyhogy nem hallatta hangját az utcán, úgyhogy szelíden szólt az emberekhez, úgyhogy egy porfészekben kellett neki fölnőnie, senki sem várta a születésekor, ilyen csendesen megy végbe az Isten megváltó és hatalmas munkája, sokszor a mi életünkbe is, szeretteim. És a futással rá együtt jár a szenvedés. Együtt jár a szenvedés. Aki fut a valóságba is, az tudja, hogy egy idő után az nem annyira kellemes, mert az erő elfogy, meg akadályok jelentkezhetnek ott, meg az ember majdnem föladja. És ezért mondja az Úr Jézus azt, hogy ne keseredjünk meg, hanem nézzünk föl rá, van értelme futni. A mi futásunk az egy hosszú táv futáshoz hasonló inkább, mint a rövid táv futáshoz, mert az Úrnak nagyon sok tervét kell betöltenünk. Testvéreim, Jézusra nézzünk, hogyha így tekintünk a versenypályán való küzdelmeinkre, akkor még a nehezek is őhozzá fognak bennünket közelebb vinni. Valahányszor elcsüggedünk, valahányszor már-már föladnánk, rá kell néznünk. És ez az a recept, amit itt felír nekünk a zsidókhoz írt levél szerzője, ezt javasolta a zsidó hittestvéreinek is, és ezt javasolja ma nekünk is, testvéreim, hogy őt keressük. Ő a nagy hős a hitben. Ő az, aki járt már előttünk, és ő az, aki biztonsággal el tud bennünket juttatni a célhoz. Szeretett testvéreim, hogyan futunk? Követjük-e az ő példáját? Higgyük el, Jézus miatt beteljesedik a mi futásunk. Ő az, aki elhívott, ő az, aki mindvégig adja az erőt, és ő az, aki ott vár bennünket a célnál is. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, hatalmas Urunk, hogy Te ismersz bennünket, látod a gyengeségeinket, az elesettségünket, a szégyeneinket, ugyanakkor azt is, hogy mennyire vágyunk a boldogságra. Tudjuk, hogy ezt csak Te tudod nekünk megadni, csak Te benned teljesedhet be. Bocsáss meg, hogy meg annyiszor ezt máshol keressük, mástól várjuk a szabadítást, és nem tőled. Köszönjük, Urunk, azt, hogy Te emlékeztetsz bennünket, hogy a futóid vagyunk a hit pályáján, ahová Te helyeztél bennünket, ahol érted futunk, és ahol nem hagysz bennünket magunkra. Bocsáss meg, hogy sokszor letérünk erről az útról, vagy abba hagyjuk azt, ami a feladatunk. Látod azt, hogy mennyi teher és akadály van ott, amely miatt ez lehetséges. Köszönjük, hogy Te szelíden szóltál ma is, és bátorítasz bennünket. Minket, akiknek a szem elé annyi példaképet állítasz, de legfőképpen önmagadat Jézus Krisztusban. Köszönjük azt, hogy a szeretetet célpontjai lehetünk, és ezt megmutatod az igében, amit velünk közölsz, és olyan jó tudni, hogy nem hagysz bennünket magunkra. Szüntelenül látsz, hordozol. Add meg, kérünk, hogy ne inyogjunk annyit, ne kételkedjünk, hanem benned bízzunk. Úgy fussunk, mint akik reád nézünk, akik látunk téged az igédben, Úr Jézus. Látjuk a gondolataidat, a kéréseidet, a személyedet, a természetedet, és várjuk azt, hogy veled egyesülhessünk. Várjuk azt, hogy ma ne legyen ott a bűn az életünkben, amelyel itt nap mint nap szomorítunk téged, amely miatt nap mint nap szégyent hozunk rád, hanem ott legyünk veled mindenkor az örök élet ajándékában. Kérünk, bátoríts bennünket, hogy erről minél többeknek bizonyságot tudjunk tenni, erősítve azokat, akik hánykódnak, keresik az élet értelmét, vagy azokat, akik meglankadtak a pályán, azokat, akik már levették a szemüket a célról, hogy ne csüggedjünk, hanem reád nézzünk. Köszönjük azt, Urunk, hogy a kezedbe helyezhetjük a kicsinyeinket, a gyermekeinket, a szeretteinket, gyülekezet fiataljait, nagyjait, a házasságokat, a gyermekeket, nevelőket, nagyszülőket, a magányosokat, azokat, akiknek a földi létből már nem sok van hátra. Te vagy az, aki felkészítesz a találkozásra bennünket. Olyan jó tudni azt, hogy te mindig és mindenkor ott állsz mögöttünk, és azt akarod, hogy mindenünk te légy. Kérünk, hogy hordozz bennünket, mint tökéletes pásztor az elkövetkező héten is, életünk minden napján. Te, aki a hitünknek szerzője és beteljesítője vagy. Örökké a neved, dicsőítessék. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a vétkeztől, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így szól a mi Istenünk, rám figyeljetek a föld legvégéről is, és megszabadultok, mert én vagyok az Isten, rajtam kívül nincs más. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Mielőtt belekezdenék, kérdezem a gondnok urat, hogy van-e valamilyen különleges, akkor a jövő héten az alkalmakat tudomásom szerint a szokott rendben megtartják, ha Isten éltet bennünket. Örömömre szolgál, hogy itt lehetek megint a testvérek között, mint elszármazott, de mégis olyan, aki sokat gondol erre a gyülekezetre, és remélem, hogy imádságban tudjuk egymást hordozni. A gyülekezet lelkipásztora most szabadságon van, ezért helyettesítettem őt, de reménység szerint mi hamarabb hazaérkezik. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora.